Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Isten nem semleges, nem is elvont fogalom. Ő egyszerre ember szövetségese és bírája a teremtésen belül. A kötelék, amely egyesíti őket, helyettesíthetetlen és szeretetnek nevezik. Istennek magának is szüksége van szeretetre. Aki szereti Istent, az Isten és az emberek is szeretik. Istent az emberben kell szeretni, mert Isten szeretet az emberek szeretetén keresztül halad, valósul meg. Aki Istent az ember kizárásával szereti, lefokozza szeretetét és Istenét egy elvont fogalomra. Isten az ember árnyéka, amint az árnyék követi a mozdulatokat, a test mozgását. Ugyanúgy Isten is követi a lélek mozdulatait. Ha az ember szeretetre méltó, Isten is az lesz. Az ember titka Isten, és Isten titkának sincs más neve, mint amit az ember kitalált, szeretet. Aki szeret, szereti Istent. Eli Weissel gondolataival köszöntöm Önöket. Immár 184. adásunkat hallják advent első vasárnapja előtt, majd a várakozás gondolatait osztja meg Önökkel Kálinger Roland Rozsé atya, és egy korábbi beszélgetésben Berta Tibor ezredes általános helynök gondolatait idézzük. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. Ez tehát mai adásunk tartalma, amelyhez kívánok kellemes rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Uram, Istenem, te hivatást adtál nekem, honvéd vagyok. Adj hozzá, kérlek, bölcsességet, hogy fölismerjem, mit és hogyan kell tennem, s amit tennem kell, ahhoz adj kérlek erőt, én gondviselő atyám. Kálinger Roland Rozsi atya gondolatai advent első vasárnapja előtt.
Tisztelt parancsnok, járva váljunk. Az adventi készülődés két jellegzetes eleme a Rorate szentmise, amit a közkedvelt adventi élekből kapott, illetve az adventi gyertyagyújtás. Mind a két elem a sötétség és a világosság párharcára épül. Hajnali szentmisében a sötétségből lépünk ki a fényre, a szentmise végén, mivel a szentmise kezdetén még téli sötétség van, a szentmise végére kivilágosodik, és az adventi koszorúd is szombat este gyújtják meg a gyertyát, amikor a sötétséget azzal a parányi gyertyalággal próbáljuk megtörni. Isten választott népének a prófétákon keresztül megígérte a szabadítót, a messiás, és a zsidó nép történetét ez a messiás várás határozta, és határozza meg mind a mai napig. Mi keresztények Jézus Krisztus személyében megkaptuk és felismertük a messiást. Minden adventben az ő eljövetelére emlékezünk, és egyben második eljövetelét várjuk. Könnyű dolgom van, mert katonáknak kell beszélnem a várakozásról és a készületről. Mi is hányszor várjuk az előjárót, és készülünk a fogadására. Az Istenre való várakozás, az ő eljövetelére való készület nagyon hasonlít az előjáró fogadására. Rendbe tesszük környezetünket, összeszedjük gondolatainkat, felöltjük az ünneplő ruhát, és nagy türelemmel várakozunk, hiszen ahogy az előjáró érkezését, úgy Krisztus eljövetelét sem siettethetjük. Egy feladatunk van, hogy éberen várakozzunk. Ezért kelünk fel hajnali misére, ezért gyújtjuk meg az adventi gyertyát. Más párhuzamot is vallhatunk az Úr eljövetele és egy előjáró érkezése között. A feladatszabás fontos része a találkozásnak. Advent első vasárnapján a Szent Leckében ezt a feladatszabást kapjuk Szent Páltól. Gyarapodjunk és gazdagodjunk a szeretetben egymás és mindenki iránt. Advent első hetének üzenete, hogy a rosszat csak jóval, a gyűlöletet csak szeretettel lehet legyőzni. Ezzel a feladatszabással kívánok mindenkinek áldott adventi várakozást, hogy követve égi előjárókat, Krisztust, általa eljuthassunk az örök hazába.
Történeti intézet és múzeumban történt esemény, majd pedig a katolikus tábori püspökség kápolnájának meghitt csendjében készült beszélgetést idézzük, amelyet már hallottak korábbi adásunkban, de talán jól illeszkedik mai műsorunkhoz advent első vasárnapja előtt. Marosi Antal beszélgetett Berta Tibor ezredessel, általános helynökkel.
Néhány perc múlva mécseseket gyújtunk magyar katona halottainkért is, mindazokért a külföldi katonákért, akik hazánk földjében várják a boldog föltámadást.
Mérhetetlenül nyugodtnak tűnik, amikor így megnyilvánul. A mai rohanó élet tempójához képest kínosan lelassítva, minden egyes szavát kihangsúlyozva.
Amikor teológiára jártam, akkor az egyik tanárunk azt mondta, hogy ez az anyag, amit ő lead nekünk előadásképpen, mint tantárgyat, azt meg kell tanulni természetesen. De hogyha valaki azt igazán érteni és hinni akarja, akkor menjen be a szeminárium kápolnájába, és ott azt imádkozza is meg. Tehát nem elég megtanulni a dogmatikát, azt le meg is kell imádkozni, és nem elég megtanulni az egyház történelmet, azt is meg kell imádkozni. Vagy hogy még szárazabbat mondjak, nem elég az egyház jogot megtanulni, azt is meg kell imádkozni.
Gyertek majd ki a síromhoz világítani. Nem azért, hogy engem lássatok, vagy én lássalak titeket, vagy valamit, mivel a föld betömi a szemem, hanem hogy a saját arcotokra hújjon a gyertya világa. Az egyház hagyományának és történelmének fényei, mint Jézus Krisztusnak a világ világosságának a jelképei, az emlékezés fájdalmas szomorúságában is a remény örömével világítják meg, és akarják megvilágítani most is a mi arcunkat is.
Nagyon sokáig érlelem ezeket a beszédeket, meg szoktam imádkozni előtte. Mennyit tudok erről mondani, nincsen benne semmi titok.
A tőled való elfordulásaink és meneküléseink, Urunk, még erősebbé változtatják a te szeretetednek a tüzét, ennek a tűznek a fényét és melegségét, mert még erősebb vágyjal szeretnéd, hogy újra a tieid legyünk, mint üdvözítő tervednek a részesei.
Most ugye a hallgatók hallottak egy rövid részletet abból a gyertyagyújtásos beszédből, amit a Hadtörténeti Múzeum udvarán mondott. De egy ilyen beszédre hogy lehet fölkészülni?
Nem tudom megmondani. Amikor megkapjuk azt, hogy el kell mennünk egy-egy ünnepségre, egy-egy megemlékezésre, egy-egy áhítatra, akkor az ember csak belegondol abba, hogy ott minek kellene elhangzani. Hát halottak napján, a halottakról való megemlékezés, a kegyeleti gyertyagyújtás talán az a legfontosabb, hogy egyrészt, és a legnehezebb is, hogy az imádság az rövid legyen, hogy abban az imádságban legyen benne konkrétum, és ugyanakkor legyen benne minden. Ugyanakkor az Istenhez vezessen el bennünket. Tehát nem szóvirágokat kell mondani, olyan szavakat kell mondani egy imádságban, amit megértünk. Persze az Úristen minden imádságunkat meghallgatja és megérti, de azt gondolom, hogy egy imádságnak az Istenhez kell vezetni bennünket, mégpedig úgy, hogy ahogy azt a mindennapokban meg kell, hogy éljük. Hogy olyat kérjünk az Istentől, ami a mi javunkra válik, de azért válik a mi javunkra, mert hogy azzal egymásnak tudunk, vagy szeretnénk, vagy akarunk segíteni.
Szent fiatban, Jézus Krisztusban, a világ világosságában végtelenül jónak tártad föl magadat előttünk, olyan jóságnak, aki nem csupán önmagában jó, hanem aki értünk, emberekért jó, aki szeret és keres minket, aki gondol ránk, aki ismer és vár bennünket. Ezzel a reménnyel gyújtsuk majd meg gyertyáinkat katonahalottainkért, akiket a te végtelen jóságod irgalmába ajánlunk, Urunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hagyjuk magunk mögött a Hadtörténeti Múzeum udvarát, hiszen jóval később térben, időben másról beszélgetünk, hogy ez a katolikus tábori püspökségnek a kis kápolnája, itt a Szabadságtéren. Tessék nekem bemutatni. Egy részéről majd konkrétabban beszélünk, a pásztorbotról, Szűz Máriáról, az oltalmába menekülő katonákról, de úgy egyébként.
Ez a kápolna 1995. októberre óta létezik. Akkor lett megáldva. Ezt a kápolnát Bernardin Gantin bíboros, a püspöki kongregáció akkori vezetője áldotta meg, ezért utazott ide Rómából. A mindenkori püspöki kongregáció vezetője, egyfajta szakmai erőjárója az összes katolikus tábori püspökségének a világon, és mivel a katolikus tábori püspökség Magyarországon az előző évben lett megalapítva, ezért a bíboros úr úgy gondolta, hogy mégiscsak, amikor ezt az épületet átadják, fölszenteli ezt az épületet, megáldja, ide el kell jönni. A mindennapos imádságnak, a mindennapos istentiszteletnek, a mindennapos szentmisének a helye ez. Itt bíró püspök úr misézik reggelenként, amikor ide haza van, vagy én, amikor napközben éppen olyan időm van, akkor följövök és misézem, mert én nem mindig reggel szoktam, hanem éppen amikor elcsípek a munkaidőből valamennyit. Általánosságból ennyit tudok róla mondani. Mindaz, aki itt a püspökségen dolgozik, aki hívő, az ide bebetér, de hát ezt nem visszük magunk előtt, hogy most megyek imádkozni, hanem ez csendesen történik.
Itt nincsenek ilyen kötöttségek, hogy hányan kell, hogy együtt legyenek. Ugye a zsidóknál 12 vannak, 12 férfi, hogy meglegyen a minyen. Itt
nincs kötöttség, tehát egy szentmisét azt a pap egyedül is bemutathatja, tehát nem kell hozzá hívő. Ha valaki felüti a hivatalos római misekönyvet, akkor ott van egy olyan formula, hogy a nép részvétele nélkül bemutatott szentmise. Minden egyes szentmise Jézus Krisztusnak a keresztáldozat megújítása az ugyanolyan érvénnyel bír, hogyha egy ember van jelen, vagy hogyha 3 millió. Ez a kápolna azért barátságos, mert hogy nem egy olyan épületben van, ahova eleve talán nehezen lehet beilleszteni egy imatermet vagy kápolnát. Tehát, hogy az épületnek a stílusa adja azt, hogy ebben jól megfér egy kápolna, hiszen mégiscsak egy 19. század végi, 20. század elejé épületről beszélünk. Tehát itt azért minden bizonyal az adottságok sokkal jobbak, mint mondjuk egy panel épületben.
Van valami előírás, ami külön a katolikus tábori lelkészekre vonatkozik?
Azt, hogy mi kötelező egy tábori lelkésznek és mi elhagyható, ez legjobban talán a háborúk mutatták meg, amikor a tábori lelkészeknek ugye különböző engedményeket adtak, hogy egy-egy istentiszteletet, illetve szentmisét azt hogyan lehet bemutatni. Vannak képek távoli lelkészekről, első és második világháborúból származó fölvételek, amikor a semmiben a pusztaság vagy a frontvonal mögött a pap az első, illetve a második világháborúban, de az elsőben mindenképpen teljes papi miséhez való felszerelésében ott volt. A második világháborúban azért már vannak olyan képek, amikor ebből például engedtek már, amikor olyan volt a helyzet, hogy...
Hát igen, az elsőben inkább a gépek harcoltak egymással, a másodikban az emberek.
Igen, más volt a háborús helyzet, amit aztán most már látunk például a külszolgálatokban, akár nálunk is, akár más országok tábori lelkészeinél, hogy ott van a katonai egyenruha, és azon ott van a stóla, és nincsen semmi más. Ez egyfajta engedmény, ugyanakkor nem ez az általános. Tehát valójában mindennek meg kell lenni most is egy-egy istentiszteleten.
De hát ha nincs, akkor se kéri számon a Jóisten.
Minden bizonnyal nem kéri számon a Jóisten. Azok a szabályok, vagy azok a liturgikus előírások, amik a katolikus egyházban vannak, azok valójában mind azt szolgálják, hogy a Isten dicsőségét a legjobban ki tudjuk fejezni. Ezért vannak a különböző liturgikus öltözeteink, azoknak ilyen vagy olyan színük van, az egyházi ünnepekhez igazodva. A szertartásoknak megvan egyfajta egyházi, de mondhatnám azt is, hogy katonás rendje, attól nem lehet eltérni. Ez mind az egyetemességet szolgálja, vagyis azt a bizonyos katolicitást szolgálja. Teljesen mindegy, hogy az északi sarkon vagyunk, vagy a délin, vagy keleten, vagy nyugaton. vagy egyik kontinensen, vagy a másikon. A Szent Mise az mindig ugyanaz, annak a menete mindig ugyanaz, annak a kifejezései mindig ugyanazok, a papnak a gesztusai Dél-Amerikában is ugyanazok, mint Indonéziában, Franciaországban, vagy Ausztráliában. Csak a nyelv más. De valójában mindent ugyanúgy tartunk, a temetési szertartástól a keresztelés szentségének a kiszolgáltatásán át, tehát valójában minden ugyanaz, minden katolikus, vagyis minden egyetemes.
Bőzsöny Ferenc tolmácsolásában Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének folytatását hallják.
Délután már biztosra vettük az eddig kapott hírek alapján, hogy ismét tovább megyünk, mégpedig nyugatra. Minden sebszállító újabb és újabb hírekkel jön. Jelleme vérmérséklete szerint mondja el ugyanazokat az eseményeket. De amit az egyik zászlós csinált, az felháborító volt. Arra lettem figyelmes, hogy csomagolnak az embereink. Ahogy végeztünk, az egyik csoport sebesült el, és kimentem, hogy a pihenőn megnézzem a kezelteket, látom a futkosást, a kapkodást. Mi ez? Jóska legényem oda sem bagózik, hanem fűzi a háti táskáját. Kétszer is rákiáltok. Jóska! Kényszeredettem felel. Tessék! Pedig nem szokta ezt. Mi van itt? Kérdeztem. Jóska nem is ért rá válaszolni, amikor a zászlós úr a nagy hősök és vitézek fajtájából megelőzi Jóskát, és azt mondja, majdnem teljesen be vagyunk kerítve. Azt hittem, hogy menten a képibe mászom. Körülvették a zászlóst, tudakozódtak, és egymásnak a legvadabbakat mondták egy-egy elkapott szó kiegészítéseképpen. Megmondtam a bekakildai hős úrnak, ha valamit tud, mondja meg jelentés formájában, de ne nehezítse az emberek helyzetét. Azok úgyis ideg erejük legvégén vannak, mert semmiféle fegyverük sincs. A bizonytalanság akkora félelmet kölcsönöz mindenkinek, hogy csak a legkevesebben tudják magukba folytani. Beszéltem az orvosokkal, elvegyültem az emberek közt. Rettenetesen izgultam, hogyan tudok valamiképpen is csitítólag hatni rájuk. Megvallom, engem is elfogadt a belső félelem. Eleinte nem látszott rajtam, de később az egyik pesti vagány megszólalt. Tisztelendő úr is fél, hiszen remeg a hangja. Meg is vallottam becsületesen. Mondom nekik, emberek, mindig őszinte voltam magukhoz. Remélem, így ismertek eddig. Csendes fejbólogatás volt a válasz. Bizony, én is félek. Olyan vad hírek jönnek, hogyha a tizede igaz, akkor is nagy veszélyben vagyunk. De annál inkább össze kell tartanunk, annál inkább meg kell őrizni a nyugodtságunkat. Hiszen láttuk, hogy a magára maradottat hányszor koncolták fel az oroszok, amíg az együttest harci alakulatnak nézték. Közben kiabáltak. De mi nem vagyunk harci alakulat. Erre a közbeszólásra eszembe jutott a mentő ötlet. Igaza van, barátom. Mindegyikünknek joga van feltenni a vörös keresztes karszalagot. Akármilyen kecske olból jött is az orosz, erre mégis tekintettel lesz. De hogy lássák, mennyire csak a hangom remeg, és nem a belsőm, én nem teszem fel a szalagot.
Köszönöm, hogy hallgatták adásunkat. További kellemes rádiózást, szép napot, meghitt, tartalmas adventi várakozást kívánok. Tatiosz ókori görög filozófus gondolataival búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Senki sem születik készen. Légy azzá, amivé legjobb hajlamait szerint válhatsz. Ki elindult, s még nem érkezett meg, biztatóbb a helyzete a soha el nem indulónál. Soha nem késő elindulni, soha nem késő szeretni. Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak. Miért szeretnek minket a többiek? amiért egyáltalán szeretni érdemes. Magáért, a szeretetért. Tanulj meg szerényen tündökölni, mert ez az emberi.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
November 21-én adták át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Római Katolikus Egyház szeretetszolgálata által létrehozott Szent Erzsébet